Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét úgy, amint az egyházunk a mai ünnepnapra az igehirdetés alapjául rendelte, és megírva találjuk Pál apostolnak a Titushoz írott levelében a második fejezet 11. versétől kezdve a következőképpen. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban. Mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. Ezt hirdesd, incs és fegy teljes határozottsággal, senki meg ne vessen téged. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, amikor reggel a pécteli istentiszteleten először hallottam az énekkarnak a nyitó énekét, és azt a nagyon egyszerű énekszöveget, akkor egyrészt továbbment bennem az, ami tegnap is elhangzott a tegnap esti istentiszteleten, hogy mennyire egyszerűek ezek a bibliai történetek, leírások. Mellőznek mindenféle sallangot. Csak a lényeg van benne. Csak Isten cselekvése. És a másik pedig, ami utána bennem továbbment, az az, hogy mennyire fontos az, erről beszélgettünk a reggeli kávézásnál a feleségemmel, hogy az iszlám területeken, ahol komoly ébredés van, és tudjuk, hogy komoly tétje is van ennek az ébredésnek, hiszen nagyon sokan meghalnak a hitükért, a felébredésükért. Hogy ezeken a területeken nem sokat beszélnek a Szentírásról, hanem a Szentírást olvassák, a Szentírást mondják. Keveset prédikálnak róla, de azt olvassák fel szó szerint, azt tanulják. És nagyon megérzik azt, hogyha valaki a Szentírás és a gyülekezet közé áll. Nagyon megérzik és tudják azt, hogyha valaki mást mond és mást hirdet, mint az Isten igéje. Tudjuk jól, hogy a mi európai kereszténységünknek ez a rákfenéje, ez a betegsége, hogy mi hajlamosak vagyunk arra, hogy megmondjuk, hogy mit, hogyan kell értelmezni a Szentírásban. És fölé emeljük magunkat. És ez nem csak azért probléma, amikor megkérdőjelezzük a hitelességét, mert akkor szembe kerülünk egy csomó bizonyítékkal, régészeti lelettel, ami igazolja a Szentírás hitelességét, hanem azért is, mert lényegében akkor magunk leszünk az Isten, akik úgy gondoljuk, hogy fölötte állunk, és többet tudunk mondani az Isten szavánál. Mert amikor valaki mondjuk megmondja azt, hogy az Isten igéből ez nem az, az pedig az, hát lényegében azt mondja, hogy én nagyobb vagyok annál, aki szól a Szentírásból. Azért szerettem volna ezt ennyire határozottan és dramatikusan elmondani, mert amikor az Isten üdvözítő kegyelme megjelenik, ahogyan Pál apostol ír, az mindig megrendítő. Amikor valaki rájön arra, hogy mi történt, hogy eljött a kegyelem az életében, hogy szabaddá vált, az megrendítő. És azért megrendítő, mert akkor előtte arra is rá kellett, hogy jöjjön, hogy a halálban van. Nem csak arról van szó, hogy vannak kis hibák az életében, botlások és tévedések, hanem hogy ő halálban van. És a kegyelem másik lépése az, amikor megértem, hogy felszabadultunk. Éppen ezért Pál apostol azt mondja, hogy az első jele annak, amikor a kegyelem eljön valakinek az életében, megjelenik az Isten üdvözítő kegyelme, az az, hogy nem vagyok méltó az elveszettségnek az átélése, hiszen így fogalmaz, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket. Vagyis, azt mondja Pál, gonoszok vagyunk. Nem arról beszél, hogy hát azért van bennünk sok jó is, igazak ezek a mentálhigiénés megfogalmazások, nem akarom én ezt keresztül húzni, igen, van bennünk sok jóra törekvés. Igen, nagyon sokszor nem mi tehetünk arról, ami történik, de összességében véve, teológiai értelemben mi gonoszok vagyunk. Teljes egészében. Teljes egészében. A másik, amit viszont magában hordoz az, hogy megjelenik az Isten üdvözítő kegyelme, az etikai következmény. Mert ez arra nevel minket, mondja Pál, hogy megtagadva a hitetlenséget, a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világba. Tehát egy egészen más életmódot követel. A karácsonyi történetben több ilyen megrendülés is van. Hiszen amikor megjelennek az angyalok, megjelenik Máriának, megrendül. Amikor megjelenik az Isten üdvözítő kegyelme Zakariás és Erzsébet életében, megrendülnek. Zakariás egy évig nem tud megszólalni. Erzsébet rácsodálkozik az eseményekre, és azt mondja, hogy hát rátekintett az Úr, megalázott voltomra. Megrendül, hogy ő Jézus előfutárának az anyja lehet. Megrendül attól, hogy ő, akit megvetett mindenki meddősége miatt, fontos dolgokat vihet végbe még ebben az életben. Mennyire jó lenne ezt nekünk is átvenni. Idős volt, fogyatékkal élő volt, és mégis Isten fontos dolgokat bízott rá. A mai társadalom nem erősíti az idősekben azt a tudást, azt a tudatot, hogy értékesek vagyunk. És Isten, micsoda ellentét, hogy teljes mértékben gonoszak vagyunk, de az Isten kezében mégis értékek. Nem erősíti a társadalom azt, hogy az idős ember értékes, és Isten fontos dolgokat bízhat ránk. És látjuk azt, hogy Mária, amikor tapasztalja az eseményeket önmagával kapcsolatban, és a testvérével, Erzsébettel kapcsolatban, akkor odafut örömében, hogy elmondja mindazt, ami történt, és beszélgessenek. 4-5 napot kellett neki ezt gyalogolnia. És nem sajnálta az időt. Mi pedig egymással csak futólag beszélünk. Sokszor már csak elektronikusan, vagy még úgysem. Ő 4-5 napot rászánt, és nem azért, mert neki olyan sok ideje volt. Hanem azért, mert fontos volt neki. Az is a kegyelem megjelenése, hogyha ma is vannak a gyülekezetben, már pedig vannak, akiknek ki lehet önteni a lelkünket, akihez mennek az emberek, és kiöntik a lelküket. Sokszor ezek a testvérek, akikhez mennek, és elmondják a problémáikat mások, gondban vannak, és mondják nekem, hogy mit mondjak nekik. Hát nem tudok én semmi okosat mondani. Nekik mondom, más lelkész is tapasztalja ezt a helyzetet. Úgy mondták idézőjelben, hogy van konkurenciájuk, akiknek gyónnak az emberek, és nem egyszer a feloldozást keresik majd az úrvacsorában, és egyikük így kérdezte meg az idős asszonytól: hogyan győzi Erzsike néni? Hogy győzi ezt a nagy-nagy strapát? Hiszen volt, amikor órákon keresztül, vagy fél napon keresztül mondták neki a bajaikat az emberek. Hát én tulajdonképpen nem is nagyon beszélek, mondja. Néha olykor el is bóbiskolok, amikor mondják és mondják. És csak ennyit mondok, hogy hát Isten hozott lelkem. Aztán mondja, és a végén elhangzik, hogy de jót beszélgettünk. És aztán így búcsúzunk, no, Isten legyen veled. Biztatásul mondom, nem kell tudni, hogy mit mondjunk. Isten lelke úgyis, Jézus szerint, megtanít arra, amit mondanunk kell. És lehet, hogy legtöbbször inkább hallgatnunk kell. Isten üdvözítő kegyelmének a megjelenése az is, amikor egy együttes alakult valamikor a rendszerváltás környékén, és sokat hallgattuk őket, sokat szolgáltak Budapest szerte, és átélték mindazt, amiről énekeltek. Egyik énekük szövege így hangzik: mikor szobámban ültem egymagam, hosszú éjszakákon át, és mint égből a köd, hirtelen körbevett a magány, mikor eltűntek az álmok, és becsaptak a lányok, tudtam, nincs tovább. Ahogy körbevett egy magam által elképzelt világ, mikor jó volt lenni rossznak, pedig belül nagyon fájt, mikor mosolyogva sírtam, és állarc mögé bújtam, tudtam, nincs tovább. Mikor meggyűlöltem már az idegen lepedők szagát, és a legjobb barátomtól is elvettem a lányt, mikor a szívem legmélyén a holnaptól úgy féltem, tudtam, nincs tovább. Akkor Jézus eljött, értem, Jézus a fény. Jézus elvette minden vétkem, Jézus azt mondta, éj. Mikor az ital cseppje végigfolyt a pohár hűs falán, és még gyermekfejjel megpróbáltam játszani halált, mikor a mentő szirénája sikoltott az éjszakába, tudtam, nincs tovább. Mikor észrevettem azt, hogy becsapnak az emberek, gyűlöltem, pedig éreztem, hogy szeretni kellene, mikor rosszat mondtam másra, pedig rosszabb voltam nála, tudtam, nincs tovább. Akkor Jézus eljött, értem, Jézus a fény. Jézus elvette minden vétkem, Jézus azt mondta, éj. Azért volt nagyon nagy ereje ezeknek az énekeknek, mert hát láttuk, a szemünk előtt zajlottak az események. Láttuk azt, hogy átélték mindazt, amiről énekelnek, amit most is felolvastam. Az Isten üdvözítő kegyelme megjelent. Az elmúlt hetekben, hónapokban körbejárja az országot egy üzenet, szintén Isten üdvözítő kegyelmének a megjelenéséről, méghozzá az ország valamikor egyik leggazdagabb emberének a megtérésén keresztül, Somodi Imrén keresztül, akinek az élete összekapcsolódik a farmavittal, megrendítően beszél arról, hogy hogyan gazdagodott meg, és hogy párhuzamosan ezzel hogyan ment lefelé az élete. Annak az embernek az élete, akit biztos, hogy nagyon sokan irigyeltünk. És miközben a média azt mutatta be, hogy ő milyen jó és jótékony ember, neki nagyon nehéz volt azt a romló hátteret egyre inkább takargatni, amiben része volt, hogy a fia nem hajlandó vele beszélni, hogy a feleségétől elvált, hogy betegség gyötri, hogy egyre többet dolgozik, mert úgy érezte, hogy hát a Somodi nélkül hogyan tudna tovább menni a Farmavit, és hogy a családja maradék elven működik. Amennyi jut, annyi jut, de inkább nem jut. És az is megrendítő volt, ahogyan arról beszélt, hogy miképpen erodálódott az élete, mert mindig úgy érezte, amikor tárgyalt mondjuk az egészségügy megreformálásával kapcsolatban, hogy ő tudja a tutit, ő meg tudja oldani az egész helyzetet. Azok, akik körülveszik, miniszterek, politikusok, azok nem tudnak semmit. És amikor rájött arra, hogy nem veszik az adást, és fordítva is ugyanez a helyzet. Mások is azt gondolják, hogy tudják, hogy hogy kell megoldani a problémákat. Ez teljesen tönkretette az életét. És ekkor értette meg a 127. Zsoltárt, ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradnak az építők. Ahogy mondja, ő építette az élete házát, és minden ment lefelé, mert ő volt a középpontban. És akkor jelent meg az Isten üdvözítő kegyelme, megmentő szeretete az életében. És értette meg, hogy minden ezen a földön Isten rendje szerint működik, és kulcskérdés az, hogy tudom-e, hogy mit akar Isten velem. Nem az a kulcskérdés, amit ő addig keresett, hogy mit mond majd erre az egyik tárgyalófél, mit mond majd arra a másik tárgyalófél. Hogyan kell szépen diplomáciai úton rendezni dolgokat, vagy ahogyan mi magunk is, mindig azt nézzük, hogy mit szól hozzá a másik családtag, ez vagy az. A kulcskérdés az, hogy mit szól hozzá Isten, és mi az ő akarata. Mert az ő rendje szerint működik ez a világ. Nem emberi rendek szerint. És a másik, amit megértett, hogy képes vagyok-e meghallani Isten szavát. Mert enélkül csak kóvájgás az élet. Amikor az elmúlt hetekben randiztunk a feleségemmel Budán, akkor a Városmajor után sétálgattunk. És ez valami iszonyú forgalmas hely. Autók állnak egymás után, közben a közeli kórházba mentők igyekeznek eljutni 5 percenként, 10 percenként, iszonyú zaj, füst, lárma. És ettől csak azt veszem észre, hogy valaki eszeveszettül tülköl, lehajtja az ablakot, kihajol, integet, és veszem észre, hát a püspök úr. És akkor arra gondolok, hogy túl azon, hogy milyen kedves tőle ez, hogy viszont mennyire nagy zajban élünk mi. Hogy mennyire nehéz meghallani, észrevenni a másik embert. Egy normális helyzetben nem kellett volna semmit sem tennie ahhoz, hogy észrevegyem. De mi nem normális helyzetben vagyunk. Nem normális életet élünk. Az Isten nem fog ránk tülkölni. Az Isten nem fogja a kezét kitenni és integetni. Itt van az igéje, és el kell csendesednünk. Belegüzülve az internetbe, meg mindenbe, ami körülvesz bennünket, soha nem fogjuk meghallani az Isten szavát. Csak akkor, hogyha időt szakítunk arra, hogy elcsendesedjünk az ő igéje mellett. Nagyon megrendített az, amikor olvasom egyik lelkész társamtól nagyon igaz szavait, hogy Jézus érkezése nem hoz örömöt és felszabadulást a gondok alól, hanem ellenkezőleg. Gondok és problémák megszaporodását jelenti. És amikor megütköztem ezen, akkor utána végig gondoltam a karácsonyi történéseket. A Szent Családnak a történését. A gondjaik szaporodtak meg. Kezdve a Názárettől Betlehemig tartó utat. folytatva a betlehemi gyermekgyilkossággal, a meneküléssel Egyiptomba. Aztán folytatva azzal, amit Mária kap üzenetül, hogy a te lelkedet is éles tör járja át majd. Tehát látnia kell a fiát meghalni a kereszten. Nem a problémáik oldottak meg a megváltó megszületésével, az üdvözítő kegyelem megjelenésével, hanem szaporodtak a problémáik. És ezt azért tartom nagyon fontos üzenetnek, mert mi a fogyasztói társadalom fogyasztói keresztjénei azt várjuk, hogy megoldódjanak a problémáink. Azt várjuk, hogy konkrétan lehetne gondolni emberek, akik addig járnak gyülekezetbe, amíg remélik azt, hogy meggyógyul mondjuk a gyermekük. Vagy addig jár gyülekezetbe, amíg reméli azt, hogy Isten helyrehozza a házasságukat. És amikor már feladja a reményt, és úgy gondolja, hogy ez már nem fog menni, akkor nem jön. Mert a fogyasztói társadalom teljesen tönkre teszi a mi kereszténységünket. Engedjük, hogy fogyasztói szemléletű legyen a kereszténységünk. Addig megyek a gyülekezet alkalmaira, amíg én jól érzem ott magam. De már eszembe se jut az, hogy egy kicsikét keletebbre, ahol iszlám területeken megtérnek muzulmánok, jobban tennék, hogyha nem járnának gyülekezetbe, mert azért tudják őket sakban tartani. Azért fogják el őket. Miért mennek oda? Miért mennek oda, hogyha ezzel a bajt hozzák a fejükre? Azért, mert tudják, hogy ez a megváltás útja. Csatlakozni ahhoz a közösséghez, ahol az Isten igéje hangzik. Nincs más lehetőségük. Nincs más lehetőségük. Józsefnek és Máriának nem volt más lehetősége. A pásztoroknak nem volt más lehetősége. A napkeleti bölcseknek nem volt más lehetősége. Mint elmenni, hogy megnézzék, és magukévá tegyék a megjelent üdvözítő kegyelmet. Egy biztos, hogy aki tapasztalja, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, etikai következmények lesznek az életébe. Millard Fuller milliomosnak az életét olvasva figyeltem fel ennek a komolyságára. 29 éves korára lett milliomos, és azt mondta, hogy megvett a feleségének mindent, amit csak akart. Egy nap azonban, amikor hazaért, egy írott üzenet várta a feleségétől azzal a bejelentése, hogy elhagyta. Millard utána ment. Egy New York-i szállodában talált rá egy szombat este, kora hajnalig beszélgettek. A felesége kiöntötte a szívét, és megértette, hogy azok a dolgok, amelyek társadalmunk szerint arra hivatottak, hogy kielégítsenek minket, őt hidegen hagyták. A szíve üres volt. A szelleme kiégett. Belül halott volt, de újra élni akart. A hotel szobában az ágy mellett térdelve Millard és Linda elhatározta, hogy mindenüket eladják és odaszentelik magukat a szegények felé való szolgálatra. Mivel másnap vasárnap volt, megkeresték a legközelebbi gyülekezetet, elmentek az Isten tiszteletre és hálát adtak Istennek az új kezdetért. Megosztották a lelkésszel, hogy mi történt velük, és milyen döntést hoztak. Ironikus módon azt válaszolta nekik a lelkész, hogy nincs szükség ilyen radikális döntésre. Szeretném megvédeni a lelkészt. Lehetséges, hogy el akarta kerülni annak a látszatát, hogy a vagyonra pályázik az egyház, amit oda szentelnek? Nem tudom. Ők minden esetre zokon vették. Millard így mesélte. A pásztor azt felelte, nem szükséges mindent eladnunk, vagy feladnunk. Egyszerűen nem értette, hogy nem a pénzt adjuk oda, és azt, amit megvehetünk rajta. Mindent odaadunk, és kész. Millard és Linda létrehozott egy szervezetet, amelyről valószínűleg már mindannyian hallottunk. Habitat for Humanity. Van egy református lelkész, legalábbis egy 20 évvel ezelőtt tőle hallottam erről a szervezetről, amelynek támogatója a volt amerikai elnök Jimmy Carter is, és nincsteleneknek, szegényeknek építenek házakat, otthonokat itt Magyarországon is. Egy etikai következménye annak, amikor valaki oda szenteli magát annak a kegyelemnek, amit átélt az életében. Mert lényegében erről van szó, hogy mindent vár az az Úr, aki megjelent ott Betlehemben. Amikor eldöntött, hogy őt követed, akkor a házad, az autód, a bankszámlád, a házasságod, a gyermekeid, a jövőd át lesz írva az ő nevére. Vagyis ezentúl nincs jogunk Jézus nélkül tenni bármit is. Őt kell kérdezni. A Biblia így fejezi ki, rabszolga leszünk, rabszolgák leszünk. De aki Isten rabszolgájává lesz, azt ő a fiának, a lányának nevezi, olyan védelemben lesz része, olyan békességben, amelyre addig csak vágyott, de nem tapasztalta sehol sem. És összeszedi összetört életünknek minden darabját. Parancsol a szeleknek is, és megnyugvást ad. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy megjelentél ebben a világban. Köszönjük, hogy testé lettél. Ami azért is fontos számunkra, mert sokszor a mi testi dolgaink, elképzeléseink köddé válnak, semmivé lesznek. Köszönjük, hogy te testé lettél, és itt vagy közöttünk. Nem leszel köddé. Nem távolodsz el tőlünk. Nem teszed könnyűvé sem a te követésedet, de ígéred, hogyha neked adjuk magunkat, akkor te összeszeded a mi összetört életünket, annak darabjait, akkor te az életünkben cselekedni fogsz, és olyan megnyugvást ajándékozol, amire mindig is vágytunk. Amen.